ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Felolvassa Fodor Tamás. 9. rész.
Felfelmászott a Paneon tetejére Uri ezen a gyászos nyáron, ahol annyira szeretett olvasgatni. Most nem volt nála sem tekert, sem könyv, csak bámult, és a rossz szemével nem igen látott semmit. Módszeresen végigjárta a városnak azokat a részeit, amelyekben még nem járt, az épületek falát tapogatta, szagolgatta, ki tudja, mikor kell elmennie, s visszatére valaha. Eszébe jutott, hogy mennyire szabad. Mindenki valami céllal tart valahonnét valahová. Minden ismerőse, az összes görög diák és a zsidók is, Apollosz és Tia. Apollosz alexandriai görög polgárjogot akar, Tia katapult üzemet akar létesíteni, hogy még gazdagabb legyen, mint Markus, aki az apjuk vagyonának kétharmadát örökli. Mindenkinek van valami célja, űzi, hajtja valami. Mi az ördög hajt engem? Mi ez az istentelen szabadság? Akár még helytartó is lehetnék, valahol jutott az eszébe. A római prefektus Tia vezérkari főnöke felnevetett. A Paneion tetején ült, görögök csevegtek körülötte gondtalanul, köztük messzi földről érkezett utazók, akik örültek, hogy itt lehetnek a világ közepén, és nagy boldogságukban visszanevettek rá. Mire vesztegette el az idejét? Tekercseket olvasott tömegével, történeti műveket, irodalmat, Homérosz kommentárokat, kontárok verselményeit, halott tudományt. Nincs nálam nagyobb kókler az élők között. Agrippa kémeként itt ajnároznak és hízlalnak, amíg az a megvetett kreatúra, a nagy zsidó királyság várományosa, az a negyed zsidó politikai nyüzsgönc, akit sose láttam, eleven. A császár felépült, hála az örökkévalónak, Jupiternek, Zeusnak vagy akárkinek. A fürdők kinyitottak, a kocsmák szélesre tárták a bejáratukat, akár csak a kurvák a combjukat. Az élet robbanásszerűen tért vissza, mint túl hosszú tél után, és a randalírozó gyülevész hadak, köztük a két egyiptomi légió katonái rettegésbe döntötték a várost. Flaccus kívánszorgott a palotából, látták duhajkodni itt, látták részegen ott, és senki sem volt biztonságban többé, aki az utcákra kimerészkedett. Hálaadó imát rebegett a görög népség a maga szentélyeiben, és a zsidó népség a maga imaházaiban, és semmi sem volt már meg Alexandriából. Nem egy korszak ért véget Antónia halálával, hanem a legcsodásabb város, amit valaha emeltek. Visszatért a városba Filó és Tia, visszatértek a görög diákok nyár végén, és duhajkodtak, mint korábban. Uri velük tartott, ideje volt bőven, nem olvasott semmit, unalmában elment volna bárhová, de a csoda véget ért. Mosolyogva, bólogatva hallgatta Szótadész, Hedulosz meg a többiek nyári kalandjait, és nem sértődött meg, amiért az ő nyári kalandjairól elfelejtettek érdeklődni. Filó úgy tett, mintha mi sem történt volna. Beszámolt Urinak, kedvenc hallgatak társalkodójának, legújabb művének állásáról, egész nyáron azt írta. Uri bólogatott, néha okosan közbeszólt, olykor módosítást javasolt, amit Filó hol dühösen, hol hálásan vett tudomásul, mint korábban is, de A dolog már nem volt valódi. Úri részéről nem volt benne ragaszkodó szeretet, és érezte, már Filó részéről sem. Iszidórosz helyett új igazgató várta őket tanévnyitáskor, nem Lampó, az örökkévalónak hála, hanem egy dühötten csillogó szemű akarnok bizonyos Abderaxosz. Ez az Abderaxosz Homérosz kutatással foglalkozott, amit mindenki unt. Uri nem érdeklődött, hová lett Iszidórosz. Úgy érezte, bárhová került, és több köze van hozzá, mint azokhoz, akiket maga körül lát. Elmenni innét. Hová? Rómába, haza? Miféle otthon az? De mégis. Nem csak azért, mert a kocsmákban nagyhangú részegek azt kiabálták, hogy zsidó főzetekkel akarták Caligula császárt elrekkenteni, de nem sikerült nekik. Nem csak azért, mert ez ilyen eszelős kornyakálást a görög társak szó nélkül hagyták. Valami csúszós, nyirkos, förtelmes fuvallatot érzett lengedezni maga körül a nyárvégi verőfényben. Ez azonban belőle támadhat, csak nyugtatta magát, ha mindenüvé elkíséri. Ősszel új izgalmak jöttek. Agrippáról nem sokat lehetett hallani, de azt igen, hogy a császár testőrparancsnokát, Makrót kinevezte Alexandria és Egyiptom helytartójává. Idegesen tárgyalta a hírt az Alabarkosz a családja tagjaival és a tanácsnokaival. Megszaporodtak a zsidó tanácsnokok Alexander Alabarkosz körül. Egy éve inkább görög előkelők csődültek a fogadásaira a helytartóval az élükön. Fakusz, mondták, megint a palotájába húzódott, bukott ember. Jobban tenné, ha öngyilkosságba menekülne. Jó-e Makró kinevezése Alexandriának, vagy nem jó? Azért döntötte így a császár, mert legbizalmasabb emberét akarja fontos helyen tudni, vagy azért, mert így akar megszabadulni tőle? Ha Makró félreállítása a cél, akkor nem sokáig hagyják helytartóskodni, utána jön csak a véglegesen, és az interregnum, így vélte Filó, veszélyes. Alexander Alabarkosz ezúttal is az optimista változatot tartotta valószínűnek. Makró nekünk remek lesz, mondta, mert nagy tudású, tapasztalt államférfi, és a gyönge lelkűvé vált Flaccus helyébe erőskezű prefektus lép. Tia ezt nem tartotta valószínűnek. Makró helyzete nem lehet szilárd. Helytartói kinevezése bukás, ezt be kell látnunk, mondta gúnyosan, és hozzáfűzte, vele együtt mi is megbuktunk egy kicsikét. Markus, látván, hogy ez az érvelés apjuknak rosszul esik, Alexander pártját fogta. Caligula biztosítani akarja a hátországát, s Egyiptomba leghívebb emberét küldi. Bizonyára északi hadjáratra készül, hogy dicsőséges apja nyomdokaiba lépjen, és nem akar közben zavargást másutt. Caligula eddig is azt tette, amit Makró akart, feltehetőleg most is azt teszi. Aztán a kahál főnökök elmentek, az Alabarkosz és Filó nyugovóra tért, és Markus elárulta Urinak a titkot. Caligulát a farkánál fogták meg, Makró a feleségét enni áttuk málta rá vagy két éve, és Makró felesége ma is Caligula szeretője, a jugsó gorrán cigálja Caligulát és irányítja ekként a birodalmat. Flaccus, mondták, iszik a katonáival, görög gazdagok házából szállítják haza reggelente eszméletlenül, de Makró csak nem érkezett meg, ideje lenne pedig. Uri kényszeredetten vett részt a költői versenyben. Tia nem járt a kocsmákba, Apollosz is elmaradozott. Lüsziász Urit továbbra is kedvesen szolgálta ki, Uri mégis úgy érezte, kedvessége erőltetett. Szótadész elharapott egy-egy mondatot, ha észrevette, hogy Uri is jelen van. Leszokott a kocsmázásról Uri. A tanulásba és az edzésbe feledkezett. Az új igazgatóval nem találkozott, csak messziről látta. Egyszer egy megtermett magas férfival sétált Abderaxosz, Apollosszal ballagott épp futás után Uri a dormitórium felé, meglátták a két férfit, és Apollosz megállt. Ez a pasas, Dionüsziosz, mondta Apollosz, elvetemült hordószónok, ellenünk hergeli a tömeget a kikötőben. Miért, mit mond? Hogy pestissel fertőzzük meg a csatornákat, mondta Apollosz, attól olyan büdös a víz, és aki zsidót érint, azon két héten belül kitör a trahoma. Ki hiszi el? Jó kérdés, ismerte el Apollosz. Most még röhögnek. De valakik jónak látják, hogy egy bérszónokkal ilyeneket mondassanak. Uri a fejét rázta, minek költenének pénzt ezekre, kérdezte, kinek származik ebből haszna, a tömegnek alig, ha nem fognak többet keresni a trógerolással, bármennyire tapsolnak is. Apollosz sóhajtott. Ha Iszidórosz is melléjük állt, akkor erősen akarnak valamit. Iszidórosz. Uri el nem tudta képzelni, hogy a művelt Iszidórosz ilyenekkel álljon össze, bármennyire utálja is a zsidókat. Apollosz lehalkította a hangját. Iszidórosz és Lampó állítólag találkozott Flakkusszal a Szerapeljonban, és titokban 5 talentum aranyat adtak át neki. 5 talentum arany, a 120 000 drachma, a helytartó 2 évi fizetése. Uri a fejét rázta, ki látta, kérdezte, ki mérte meg, ha titokban adták át. Apollosz bólintott, pletyka, persze, mondta, lehet, hogy egy szó sem igaz belőle, de mégis ezt pletykálják. Ugyan, mondta Uri, Iszidórosz nem áll össze Lampóval, kivéve, ha Lampó Flakkusz ivócimborája. De az, és ez nem pletyka, többen is látták őket az Elefántban. Hedulosz 2-szer is jelen volt, amikor Flakkusz Lampóval ivott. Urinak a nyelvén volt, hogy majd kifaggatja Hedulost, aztán rájött, hogy nem fogja kifaggatni. 1/2 éve még bármit megkérdezett volna tőle, és Hedulosz válaszolt is volna. Megborzongott. Mi történik Alexandriában? Apollosz egyik nap azt mondta Urinak, gyere. Futás volt aznap, amit mindenki unt, és csak este felé retorika. Apollosz a színházba vitte Urit. Én már láttam, mondta, de szeretném, ha te is látnád, és megerősítenéd, hogy azt látom, amit látok. A 3 dráma közül a középsőről volt szó. Dionüszosz történetét pergette le a szerző, és amikor odáig jutottak, hogy Dionüszosz testét feldarabolják, amihez minden változatban rengeteg művért használtak, és borzalmasan erősen ütötték a dobot a zenészek, Uri előrehajolt, és az ökléből rést képezett a szeme előtt, hogy jobban lásson. A Dionüszosz gyilkoló színészek zsidó maszkot viseltek, pont olyat, amilyet a házfalakra szoktak rajzolni. Zsidók gyilkolták Dionüszoszt, az alexandriaiak kedvenc istenét. A közönség úgy fújolt, ahogy a cirkuszban szokta, amikor nem a kedvenc, a zöld kocsi hajtó győz. Uri Apollosra nézett, Apollosnak jó volt a szeme, a rémülettől kikerekedett. Jól láttad, nyugtatta meg Uri. A 3. darabot nem nézték meg, a kikötőben sétáltak. Apollosz izgatottan, csak nem dadogva mondta, hogy ez tűrhetetlen, ezt nem lehet hagyni. A zsidók ellen aljas propaganda folyik, és valahol valakinek nagy beszédet kellene tartania, amelyben a tekintélyes illető, lehetőleg nem zsidó, hanem görög, felvilágosítja a csőcseléket, hogy amikor valaha az őskorban Dionüszosz netalán élt, a zsidók még nem is voltak a világon. Nem találsz ilyet, vélte Uri, aki nem volt annyira kétségbe esve. Kifejezetten mulattatta, hogy ennyi művért használtak, és hogy milyen ügyetlenül szedegette össze a Dionüszoszt játszó színész a levágott lábait és karjait. Úgy érezte, önmaga paródiája ez a pocsék dráma, noha észlelnie kellett, hogy a közönség nem annak fogja fel. Ősz közepén Abdaraxos összehívta a diákokat, és hosszú beszédben óvta őket, hogy bármibe is belekeveredjenek. A dormitóriumot a könyvtárral összekötő széles fedett oszlopcsarnokban álltak, távol a parkban lézengő tömegtől. Ne üljenek fel a diákok az ellenség provokációinak. Ne hagyják magukat csetepatékba bevonni, mert akit tetlegességen ér, azt kirúgja. Akit falfirkáláson érnek, kirúgja. Mindenki csak is a tanulással és a testedzéssel foglalkozik, semmi mással. A kocsmákba diák nem mehet be, a fürdőkbe diák nem mehet be. Itt van a gimnázium fürdője, tessék azt használni. A politizáló tömeget messziről kerüljék el. Akárki kérdi a véleményüket, hárítsák el. Akinél bármilyen tartalmú röpiratot találnak, megbüntetik. Mindenkit, mindenütt ellenőrizni fognak. Semmi fenyegetőt nem mondott Abdaraxos. Azt tette, amit tennie kellett, hogy az intézmény függetlenségét és pártatlanságát megóvja. Uri mégis kínosan érezte magát. Azt vette észre, hogy senki sem akar vele birkózni többé. A dialogizált perbeszédekben senki sem akart vele párban lenni. Nem volt ellene senkinek semmi kifogása, csak nem jelentkeztek. A jobb érzésű tanárok váltottak. Nem nevezték meg azon túl Urit, Tiát és Apolloszt elsőként, hanem nekik kellett volna a megnevezett görög diákhoz társul jelentkezniük. De ők sem tették. Egyetlen tanár sem szólította fel őket, hogy igyekezzenek. Nem szeretnek minket a görögjeid, jegyezte meg szombat este otthon a palotában Tia. Uri felfortyant, te vagy görög polgár, nem én, vágott vissza, a te görögjeid, te római polgár, sziszegte Tia, a te császárod Caligula, ezek pedig az ő görögjei. Uri elcsodálkozott, hogy az én császárom, még a nevetek is azonos, Gaius. Marcus, aki iratokat tanulmányozott, felnevetett és felnézett. Ne csináljátok, mondta. Caligula az alexandriai zsidók császára, és nem a görögöké. Uri még jobban meglepődött. Marcus bólogatott, hogy de bizony, mindig az itteni zsidóké a római császár, jelentette ki, ebben bízhatunk. Ezért acsarkodnak most a görögök, attól félnek alapos okkal, hogy a zsidók további kedvezményeket kapnak. A helyi kisebbség mindig a központi hatalomhoz húz. Uri lassan bólintott. Mégis lehet politikusi tehetsége Marcusnak. Tia még jobban feldühödött. Gyűlölöm őket, üvöltötte, mindet. Alamuszi sunyi aljas állatok. Ezekbe tömjük mi a pénzt? Az ő gimnáziumokba? Dögöljenek rakásra, vigyel mindet a pest is. Uri még nem látta Tiát dühöngeni. Volt az üvöltésében valami igazán emberi. Nem a görögök miatt örjöng, jött rá Uri, a bátyját gyűlöli, hiszen másod szülött. Éjjel a bevilágító teliholt fényében arra gondolt, csak nem abban bízik Flaccus, a leváltott helytartó, hogy a görögöket Róma elleni háborúra hergelheti. A javallott öngyilkosságnál ez határozottan több esélyt nyújt az életben maradásra. Háború. Rég nem éltek meg háborút az alexandriaiak. Uri pedig soha. Már az apja, sőt a nagyapja is békében élt háború. Különös lenne, ha Róma elleni háborúban venne részt ő, a római polgár. Elhatározta, hogy másnap a deltában zsidó vendéglőbe megy kipuhatolni, hogyan vélekedik a zsidó köznép. Másnap nem mehetett, mert filológiai társalgásba vonta, csak egy hét múlva. Eszébe jutott az első vendéglő, amelyben az olcsó márnát ette, azóta sem járt arra. Kereste, de nem találta. Többször elballagott két sarokkal odébb, visszatért, toporgott, de semmi kétség, a vendéglő helyén zsidó bőrdíszműves működött. Elköltöztek a görögök a zsidó negyedből. Talán véletlen, de mégis elköltöztek. megborzongott. Háború lesz. A bazilika környékén sok kis vendéglő tartott nyitva. A zsidók a kerthelyiségben ücsörögtek népes családjukkal, gyerekeikkel együtt. Langyos őszi szellő fújdogált a tenger felől, amelynek az erejét a hegyvonulat elvette, nyugalom és béke mindenütt. Uri leült egy hosszú padra, amely előtt ugyanolyan hosszú asztal állt, körülötte sokan csiviteltek, kenyeret és sót tettek eléje. Mártogatta a sóba a kenyeret, majszolgatta, bámészkodott. Üzleti és családi ügyekről beszélgettek mellette, két vagy három családhoz tartozhattak, rá ügyet sem vetettek. A választék nem volt nagy, Uri a lepényhal mellett döntött. Kicsit furcsálta, hogy szálka nélküli, csak porcogóval rendelkező halat sütnek egy zsidó vendéglőben, de nyilván tisztának tartják. Bort is hoztak neki, meg vizet, keverőtál nem volt, leívott a vízből és rátöltött a borból. Jó volt a lepényhal, de mézezték. Uri sót szórt rá, úgy eszegette. Majd ránk hozzák az elefántokat, ütötte meg a fülét. Két férfi ült az asztal végén, tőlük jött a hang a zsivajon át. Drágák, mondta a másik férfi. Már elmentek értük Etiópiába, erősködött az alacsonyabb. Ugyan. Emberszagra, embervérre vannak idomítva, állította az alacsony. Ezek aztán letaposnak mindenkit, majd átszoktatják őket zsidóvérre. Gyerek sírás nyomta el a hangjukat, úgy bömbölt a gyerek, mintha nyúznák. Az anyja próbálta csitítgatni, a gyerek hisztizett. Az apja dühösen szólt rá, mit szól ez a görög bácsi, ha így üvöltesz? A gyerek elhallgatott, és Urira bámult. Uri a gyerekre mosolygott, az megint bömbölni kezdett rémülten, és az anyja ölébe furta a fejét. Az apja szabadkozva nézett Urira. Kicsike még, mondta, nem szokott gyakran. Uri mosolygott. Engem néztek görögnek. Rájött, hogy a vendéglős is görögnek nézte, zsidó elé nem tett volna porcogós halat. Ott hagyta a hal felét, és majdnem az egész korsó bort, fizetett és elsietett. Figyelte magát, felfordul-e a gyomra, kiveti-e magából a tisztátalan ételt, de nem. Lehet, hogy mégsem annyira tisztátalan a lepényhal, az itteni fogalmak szerint, mint Rómában. Zsidó konyhában még a görögöknek sem főznek tisztátalanul.
Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. A 9. részt hallották. Felolvasta Fodor Tamás. A műsort Bognár Monika, Gera Csilla, Kakó Gyula, Maksai Helga, Mesterházi Márton és Táncos Tamás készítette.
A hangfelvétel 2005-ben készült, és legutóbb 2009. június 18-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltó listára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.
Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Felolvassa Fodor Tamás. Tizedik rész.
Apollosztól kedden tudta megkérdezni, félnek-e a zsidók az elefántoktól. Félnek, mondta Apollosz, és megvan rá az okuk. Kleopátra a zsidókra bízta az ország védelmét. Ptolemaiosz Füszkon Kleopátra ellen indult, diadalmaskodott is, a zsidókat Alexandriában lemesztelenítette, megkötöztette az asszonyokat és a gyerekeket is, és a leitatott elefántok elé vettette. De az elefántok nem a zsidókat gázolták le, hanem a király emberei ellen fordultak. Ptolemaiosz Füszkón ezt égijelnek vélte. A zsidóknak megkegyelmezett, sőt a tanácsadóivá emelte őket. Ez a nap sokáig ünnep volt a zsidó Alexandriában. Pünkösd után tartották valamikor, de már apám fiatal korában sem ünnepelték. Szerintem egyetlen szó sem igaz belőle. Uri elmesélte, mit hallott a deltában vasárnap. Apollosz a fejét ingatta, hülyeséget beszéltek. Nem Etiópiából szoktak elefántokat szerezni, hanem Núbiából és Szudánból, mondta. De már rég nem került rá sor. Mégis erről képzelegnek. Hát igen, mondta Apollosz. Hallgattak. Vasárnap Apollosszal elment a színházba. Több színház is volt Alexandriában, de az igazi a keleti kikötőben épült. Ez volt az, amelyet a hajóról is látott a gyémánton keresztül. A jeleneteket kevés jelmezzel és jelzésszerű arcfestéssel adták elő. A város híres görögjeinek szavajárását és hangsúlyait parodizálták egy-egy hevenyészet balga történetben. A történetek laposak voltak, a viccek alpáriak, a közönség remekül szórakozott. A kecske baszó Aulliosról szóló történetet Uri is megértette. A Villus volt Aulus Flaccus másik neve. Némán csodálkozva hallgatták az ízléstelen viccelődést, és a valódi kecske rémült mekegését nem tetszett neki, hogy ember akarja meghágni. Ez Pharoseidon, Nagyon népszerű, súgta Apollos, aki szeretett színházba járni. Egy délután 2-3 színházban is fellép. A kecskét is viszi magával. A mímus abbahagyta a kecske dövködését, előre jött a színpadon, alacsony kopasz emberke volt, kissé beszédhibás, gusztustalanul izzadt, és mindenféle aktuális témát vetett föl, sőt, a közönség talán nem egészen spontánul bekiabált kérdéseire is válaszoltam a bizonyos Aulios szerepéből. Hogyan is képzeli ő Aulios Alexandria jövőjét? Hát úgy képzeli, hogy 500 000 zsidót hozott be Judeából, mert azok kevesebbet esznek, mint 100 000 görög, és nem kell nekik hajlékot biztosítani. Nevetés. Úgy képzeli, hogy a görög kurvákat lecseréli zsidókra, mert azoknak síkosabb a hüvelyük, és mindig ki van tárva. Röhögés. Úgy képzeli, hogy Júdeából rengeteg disznót importál, mert a zsidók azt szeretik a legjobban. Nyerítés. Annyira szeretik, hogy nem eszik meg, rokon lelket sejdítve bennük, üvöltő siker, tapsvihar. Úri, émelyget. Apollos sápadtan imbolygott mellette, ahogy a kikötőben haladtak a nevetgélő görögök között. Akár zsidó vér is folyhat abban az ocsmány alakban. A leggyávább zsidók vére, akik valaha éltek. Gemelluszt megölték. Tiberius vérszerinti unokáját, akit Caligula a fiává fogadott. Makrót öngyilkosságba kergették a feleségével együtt, ezért nem érkezett meg állomás helyére Alexandriába. Tél volt, ami Alexandriában enyhe időt jelent. Tunikában mászkáltak az emberek, a szerencsétlen Karabasz kivételével, aki ott bolyongott a gimnázium kertjében pucéran. Esténként pedig a kikötőben itatták. Mindenütt mindenki politizált, a görögök maguk közt és a zsidók is maguk közt. Uri úgy döntött, hogy elmegy. Még ezt az évet végig tanulja, és elmegy. Nem volt kedve görögnek lenni a zsidók között, és zsidónak lenni a görögök között. Szép város Alexandria, de ő római, és úgyis hazatérne egyszer. Agrippa befolyásában erősen bízott az Alabarkosz. Agrippa ott van a császár mellett, a tanácsadója, szereti a császár, mondogatta az Alabarkosz, és intézte az ügyeit serényen. Uri várt, hogy alkalmas pillanatban köszönje meg a vendéglátást, de nem adódott ilyen alkalom. Néha arra gondolt, még az is jobb lenne, ha Agrippa elfoglalja a királyságát, és őt odaküldik valami üzenettel. Kicsi királyság az, pár város mindössze, de az is megtenné. Ő Agrippa lábaihoz vetné magát, királyom, mondaná, tévedésből a delegátusodnak véltek, hát most itt vagyok és rendelkez velem. Szép drámai jelenetet képzelt el, amelynek a vége az, hogy Agrippa kinevezi a megalapítandó könyvtára vezetőjének, ő pedig sokat utazgat a törzsanyag beszerzése céljából. De Agrippa nem indult el a királyságába még, Rómában ette a fene. A leváltott helytartó továbbra is ott lakott a palotában, csak, mint mondták, az erődbe tette át a székhelyét. Nem volt világos, vajon visszavonta-e leváltását Caligula, vagy megerősítette a tisztségében. Flaccus helyett nem küldött senkit, de nem is igen küldhetett volna. Flaccus, mesélték, a lován részegen imbolyogva Nikopolisban seregszemlét tartott, és a katonái hosszan lelkesen éltették. A két légió ő mellette áll. Két légió sok. Honnét érkezne ezekkel szemben az a 3-4 légió, amelyre szükség lenne, és kivezetni? A kikötőben a zsidóhajókat tovább várakoztatták, mint korábban. A görögöket viszont soron kívül beengedték. Gazdag zsidók keresték fel az Alabarkoszt a városból és Egyiptomból, hogy a segítségét kérjék. Az Alabarkosz óvatosan válaszolgatott, lehet, hogy a bukott Flaccus zsidó lázongást akar provokálni, hogy derekosan leverhesse és a helyén maradhasson. Legyenek a zsidók türelemmel, bízzanak az örökké valóban és a császárban, semmiképpen ne lázongjanak, tartsák be a törvényeket akkor is, ha velük szemben nem tartják be. A zsidó kereskedők keseregbe távoztak. Az Alabarkosz palotájának őrségét megkettőzték. Urit a régiek beengedték, az újak akadékoskodtak. Urinak eszébe jutott, hogy a tartózkodási engedélye vagy egy éve lejárt. Szólt Filónak, aki legyintett, nem fontos, bárki igazolni fogja, hogy Uri a gimnázium diákja, és a zsidóknál úgyis be van jegyezve. Uri nem lett nyugodtabb. Jó, mondta Filó türelmetlenül, majd szólok a szolgáknak. Szólt is. Valamelyik szolga jelentette, hogy elintézte a dolgot. Na látod, mondta Filó. Urinak kétségei támadtak, de nem ment ki a kikötőbe, hogy ellenőrizze. Még a végén egy elvakult görög elé kerül, aki kiviteti egy teherhajóra, és pár hét múlva Britanniában vagy Hispániában ébred rabszolgaként, ha ugyan éhen nem haladdig. Nyomott hangulatban ünnepelték a Pészahot. Flaccus, aki egy józan pillanatában fogadta végre az Alabarkoszt, ismét megtagadta a kérést, hogy a zsidók sérelmeik előadása véget, delegációt küldhessenek Rómába. Ekkor ébredtek rá a zsidók, hogy már egy éve is megtagadta tőlük a delegáció küldésének a jogát, és kétség ébredt bennük, vajon a császár az ő jó kívánságaikat megkapta-e? Az Alabarkosz dühösen mondta, bezzeg görög delegációk naponta utaznak a császárhoz ajándékokat cipelve. Flaccus gúnyosan mosolygott. Azok magánemberek, és ő magánemberek utazását nem tilthatja meg. Akkor mi is magánembereket küldünk, kiáltotta az Alabarkosz, amivel csak azt érte el, hogy azontúl minden Itáliába induló zsidót aprólékosan átvizsgáltak. Ha levél volt náluk, elvették, ha ajándéknak minősíthető tárgy volt náluk, lefoglalták. Az Alabarkosz Agrippához utazó futárainak azontúl gázai vagy türoszi hajókra kellett szállniuk, ami több hetes kerülőt jelentett. Júniusban újabb gyász ütött be. 18-án Rómában 21 évesen meghalt Drusilla, a császár nővére. Minden fürdőt és kocsmát bezártak, a könyvtárat bezárták, a gimnáziumban ismét évzáró nélkül fejeződött be a tanítás. Uri már másodszor nem kapott bizonyítványt. A boltokat is bezárták, a műhelyekben leállt a munka, a piacokon csak alapvető élelmiszereket lehetett kapni, a komor katonák józanul járőröztek, a részegeket begyűjtötték. A szentélyekben és imaházakban Drusilla siratásával voltak elfoglalva. Kedvenc nővére volt Drusilla Caligulának, versengve siratták a görögök és a zsidók ügyelve, nehogy hanyag gyászvágyával följelenthessék őket. Így is följelentgették. Aki csak tehette, elutazott Alexandriából, elvégre a színházakat is bezárták. A gimnázium parkját nem zárták be, az nem volt körülkerítve, és a mímusok rájöttek, hogy ott is játszhatnak. Óvatosan, rövid jelenetekkel kezdték, s még csak pénzt sem kértek, attól félvén, hogy jön az őrség és előzi őket, de nem jöttek a katonák, illetve jöttek, de nézőként és nevettek. A mémusok felbátorodtak és a zsidókat parodizálták, amitől a katonák még jobb kedvre derültek és fizettek. Miért nem űzi el a mémusokat, Flaccus? Gyász van! Megtilthatná a gyülekezést a gimnázium parkjában. Aztán Uri arra gondolt, így kényelmesebb. Úgy tesz, mintha nem történne semmi, és akkor nem is kell tennie semmit. Az Alabarkosz aránytalanul le volt sújtva. Tia árult el dühöngve, hogy miért. Az elmúlt hónapokban a futárok és Agrippa révén az apja jó viszonyt épített ki Lepidusszal, Drusilla második férjével, aki Caligulát a betegsége idején a birodalom élén helyettesítette, s aki most özvegyen maradt. Uri némi gúnnyal arra gondolt, oda vész hát a sok-sok pénzküldemény, ha Lepiduszt hátrébb sorolják a ranglistán, és hátrébb fogják sorolni. Tartott a gyász, a falakat renyhébben firkálták tele nagy orrú hajlott hátú alakokkal. A nyár füllet volt, Uri elveszetten üldögélt a szobájában. Filó nem vonult el a nyári lakba, a palotában maradt, és az Alabarkos terheinek egy részét magára vállalva fogadta a panaszkodó zsidókat, és nyugtatgatta őket. Tia sem ment sehová, a palota őrség vezetésével bízta meg az Alabarkos. Markus az apjával járta a Nílus partot erős kísérettel. Valami készül. Iszidóroszról sokáig nem lehetett hallani, most azonban ezt a kocsmákban tárgyalták, megjelent a gimnázium parkjában, és szónoklatot tartott Flaccus ellen. Nem volt világos, mivel vádolja a helytartót, de súlyos lopásokról és sikkasztásokról regéltek, meg a zsidókról. Uri másnap délelőtt a gimnázium kertjébe ment. Jelentős sokaság várakozott, és katonák. Szerette volna látni és hallani Iszidóroszt. Nem fog eljönni, Flaccus elleni vádakat nem tűrhetnek a katonák. Délben mégis megjelent Iszidórosz. Sokan követték, testőrként vették körül. Fából ácsolt emelvényt tettek alája. Iszidórosz fellépett. Éles hangon azzal vádolta meg Flaccust, hogy a zsidók kezére játszotta az alexandriai kereskedelem jelentős részét. Ellopta az egyiptomi öntözéshez Rómából érkezett császári adományt. Flaccus az oka, kiáltotta Iszidórosz, hogy noha a birodalomban, Tiberius bankreformja óta mindenütt zuhant a hitelkamat, Alexandriában nem esett, hanem még nőtt is. A helytartó személyesen van érdekelve az összes zsidó bankban. A segítségével a zsidók felvásárolták a görög bankokat, és ők diktálják a feltételeket. A tömeg hújogott. A ti pénzeteken híznak a zsidók. Fúj! Ti szegényedtek, ők gazdagodnak, pusztuljanak! Az egyik osztag parancsnoka intett, katonái megpróbáltak közelebb nyomulni a szószékhez, de a görögök husángokat kaptak elő. Nagyon sokan voltak a görögök, a katonák megálltak. Iszidórosz lelépett az emelvényről, nem mintha a biztonságát fenyegették volna, de úgy látszott, nem akar összetűzést provokálni. Eltűnt a testőrei között. A görögök élénken tárgyalták a mondottakat. Uri jobbnak látta, ha hazamegy. Igaz, amit Iszidórosz állít, kérdezte Tiától este. Tia hümmögött. Szóval igaz, állapította meg Uri. Miért nem avatkozik be a helytartó? Mert le van fizetve. Hogy-hogy? Lefizették a görögök. Ez az az 5 talentum? Tia csodálkozva nézett Urira. Honnan tudod? Mondták. Hát igen. De állítólag maga Iszidórosz adta át neki, aki most mégis vicsorog a helytartó ellen. Igen, mert kért is érte valamit, és Flaccus nem teljesítette a kérését. Mit kért, amit kérhetett, hogy a zsidó bankok vagyonát olvassa be a görög bankokéba? De hát ezt hogy lehetne? Rendelettel. Uri eltűnődött. Na és miért nem tette meg, ha a pénzüket elfogadta? Mert mi még többet adtunk. Jajdult fel Tia. Még többet. Ha ez így megy tovább, teljesen le fogunk gatyásodni. Nem buta ember ez a Flaccus, gondolta Uri. Leváltotta a császár, mégis a helyén maradt. Szorult helyzetében pár hónap alatt legalább 5 évi helytartói fizetést harácsolt össze magának. És még mindig mindenki az ő pártján van, görögök, zsidók, légiók. Hogy oldja meg ezt a császár? Amikor harmadnap nagy tömeg gyűlt össze a gimnázium parkjában, Iszidórosz nem jelent meg. A katonaság igen. Több szószéket is hoztak, ismeretlen görög szónokok kiabáltak rajtuk, Iszidórosz téziseit ismételgették, egyre több katona érkezett, s végül Uri elképedésére díszes kocsin maga Flaccus. A katonák utat vágtak a tömegben, a népet bekerítették, legalább 4 kohorz gyűlt össze, és vagy 20 000 ember. Flaccus fellépett az emelvényre, 4 pajzsos katona mászott fel mellé, meg egy centúrió. Flaccus üvöltve kérdezte, mi a bajuk vele. Nem volt részeg, a tömeg hallgatott. Az emelvény elé cibáltak egy görög szónokot, és felráncigálták az emelvényre. Ki tanított be, hogy rágalmaz engem, üvöltött rá Flaccus. Iszidórosz. Hangosabban. Iszidórosz. Vigyétek. Felrángatták a következő szónokot. Ki tanított be, hogy hazugságokat terjesz rólam. Iszidórosz. Az 5. szónoknál abba hagyták. Flaccus kijelentette, hogy a rágalmakból egyetlen szó sem igaz, és ennyi elég legyen. Iszidóroszt száműzi, soha nem léphet többé Alexandriába. A gyülekezést a gimnázium kertjében is megtiltja. A nép legyen boldog, hogy ennyivel megúszta. A centúrió intett, a katonák utat vágtak a tömegben, és Flaccus kocsiját elhajtották. 6 ló húzta előtte, mellette és mögötte, egy teljes ála lovagolt. Sokba kerülhetett ez az Alabarkosznak, gondolta Uri. Nem biztos, hogy Iszidórosz elszökött, vélte este Marcus gondterhelten, elrejtőzhet akárhol. Nem hiszem, hogy Flaccus Iszidórosz elfogására törekedne, vélte Marcus. Ha perbe fogja, Iszidórosz kitállal. Jobb neki, ha nem tudja elfogni. Aztán hírekelt, hogy jelentős fegyverszállítmány érkezett. Bassus a centurió neve, aki a kirakodást vezényli, ő szedte össze a fegyvereket Flaccus parancsára egész Egyiptomból, és most a kikötőből 2 oldalt felpakolt szamarak és tevék hordják a palota fegyverraktárába, dárdákat, tőröket, paritjákat, pajzsokat, rengeteg szamár és rengeteg teve. A kikötőtől a palotáig 10-12 stadion a táv, egymást érik a teherhordó állatok. Elefánt nincs közöttük. Filó megkérte Urit, ugyan nézze már meg, igaz-e a hír. Őket felismerték volna, Urit csak a gimnazisták ismerték, a nép nem. Uri szabadon mászkált. Az Alabarkos hivatalos alexandriai kéme lettem, gondolta Uri, és nevetette képtelenségen. Este jelentette, valóban rengeteg fegyvert szállítanak az arzenálba, a görögök az út szélén bámészkodnak, és azon vitatkoznak, vajon ellenük fogják-e a fegyvereket bevetni, vagy Róma ellen. Úgy hallottam, mondta az egyik este Tia belépve Uri szobájába, hogy Agrippának szüksége lesz rád a királyságában. Uri elképett. Agrippa Rómában van, jegyezte meg. Előbb-utóbb el kell foglalni a trónját, mondta Tia. Reméljük, a nálunk töltött alexandriai 2 évedet nem fogod elfelejteni. Uri bólintott. Határoztak felőle. Ő lesz az Alabarkos családjának kéme Agrippa mellett. Mikor indulok? Kérdezte Uri. Reméljük, nem sokára, felelte Tia. Urin átfutott, nem kellene-e megsértődnie. De Tia hangja ezúttal nem volt gúnyoros. Tia kifelé indult, majd visszafordult. Sokáig arra gondoltam, mondta, hogy tényleg te leszel a stratégoszom, ha helytartó leszek, de aztán rájöttem, hogy nem vagy rá alkalmas. Bármely más poszton azonban igényt tartok rád. Lehetsz főbegyűjtő, főirattáros, akármi. Uriban felélett az ördög. Marcus is helytartó lesz, érdeklődött ártatlanul. Tia szeme csak kicsit szűkült el a gyűlölettől. Marcus király lesz, jelentette ki fegyelmezetten, és kiment. Thank you.
Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. A tizedik részt hallották. Felolvasta Fodor Tamás. A műsort Bognár Monika, Gera Csilla, Kakó Gyula, Maksai Helga, Mesterházi Márton és Táncos Tamás készítette.
A hangfelvétel 2005-ben készült, és legutóbb 2009. június 19-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.